Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és az alapigénket csak fejből idézem fel, nem kell fellapozni, mert ez csak egy alapgondolata a mai témánknak, amit szeretnék veletek megosztani. Filippi levél 4. fejezet 12. versében azt mondja Pál apostol, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hatalmas mondat, gondolom mindenki ismeri ezt az igét, hogy létezhet ez, hogy mindenre van erőnk. Lehetséges mindenre erőt meríteni a Krisztusból. Ugye a mai világban azt hiszem nincs közöttünk itt se, akinek ne lenne szüksége erre a különleges erőre. Körülvesznek bennünket a bajok, a nehézségek, nem csak, hogy a világunkban, amiről hallunk naponta, háborúk hírei, járványok, de a magánéletünk is tele lehet próbákkal, amihez nagyon nagy erőt kell a Jóistentől nyernünk. Betegségek, családi tragédiák, válásokat hallunk egyre többet. Nem is sorolom, szóval mindenkinek tudja, hogy mik a próbái, mik az osztály részei ebben a küzdelemben, és ezek a küzdelmek sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy nem fognak elfogyni. Ezek a nehézségek nem fogyni fognak, hanem úgy tűnik a világban inkább nehezedni fognak. Ez egy ilyen világ, egy ilyen törvény érvényesül a világban, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, ismerjük Máté 24-ből. De én ebből az igéből azt szeretném számotokra bátorításként kiemelni, nem az első részét, hogy mindenre van erőnk, hanem hogy hogyan. Hogyan lehet mindenre erőnk? És itt egy nagyon fontos szó szerepel, vagyis egy név. Mindenre van erőm a Krisztusban. Nem csak úgy magunktól lesz erőnk erre. Nem csak úgy összeszedjük magunkat, olvasunk egy kis Bibliát, kicsit imádkozunk, és akkor mindenre lesz erőnk, hanem azt mondja Pál apostol, aki jó párszor élt meg tragédiákat, nehézségeket, küzdelmeket, ő elmondta ezt őszintén a saját élettapasztalatából mondta, hogy a Krisztusban lehet erőnk mindenre. Aki engem megerősít, és ezt olyan személyesen mondta, hogy aki engem mindig megerősített eddig. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal arról gondolkodjunk, hogy lehetünk Krisztusban. Hogyan lehetünk mi Krisztusban? Hogy nyerhetjük el, hogy mi Krisztusban éljük az életünket, és az erőt ebből merítsük? Lapozzuk fel az első igénket, az Efézusi levél 1. Kolossé levélből. Az első fejezet, Kolossé, Pál apostol Kolossébeliekhez írt levél első fejezetéből, a 26. verstől a 28. versig. Hát itt egy különleges igét olvashatunk, többszörösen összetett mondat, és első olvasásra talán nem is lehet nagyon megérteni, hogy itt miről beszél az apostol, de majd olvasok egy egyszerűbb fordítását ennek az igének, ami egy kicsit talán jobban megérteti ezt a többszörösen összetett mondatot. Így mondja tehát Kolossé levél első fejezet 26. versétől Pál apostol, tudnillik ama titkot, mely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szenteinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnillik, hogy a Krisztus ti közöttetek van, a dicsőségnek ama reménysége, akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesen állítsunk elő a Krisztus Jézusban. Itt már azt többször pontosítottuk, így mindjárt mondanám, hogy itt a 27. versben, amikor azt mondja, hogy azt a titkot tudnélik, hogy Krisztus ti közöttetek van. Itt az eredeti szövegben a helyhatározó szó így van, hogy ti bennetek van. Krisztus ti bennetek van, és más fordítások is így vannak. Ez a titok, hogy Krisztus ti bennetek van a dicsőségnek a ma reménysége. Ezt már a Kolossék belieknek így írt a Pál apostol, és több helyen is írt erről. Nem véletlenül mondhatta el, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Hát, hogy ha ti is a Krisztusban vagytok, akkor nektek is lesz mindenre erőtök, aki benneteket is megerősít. Nos, olvasnám akkor az egyszerű fordítást, és itt a szöveghűség és az értelem nem fog sérülni. Így szól tehát, azt mondja a 26. verstől, ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban az előbbi nemzedékek elől el volt rejtve, most azonban Isten megmutatta az övéinek, ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között is. És ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részesülhetünk Isten dicsőségében. Ugye itt a titok szót teszi helyre jobban egy kicsit ez a modern fordítás, mert azt mondja, hogy ezt kell megértenetek, és ez az a titkos igazság, amely régtől fogva el volt rejtve, és most nem csak a zsidó emberek között, hanem minden ember között nyilvánvaló lehet ez a titkos igazság, és ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. A titkos szónál ugye a misztérion szó szerepel. Hát, hogy Krisztus bennetek lakik, ez azért az egy misztérium, ez egy misztérium. Az azért, hogy kicsit nehéz lenne ezt fizikailag megmagyarázni, hogy Krisztus a megváltó, az Isten fia, hogy lakik bennünk ezért, és hogy aztán ezt ti hogy élitek meg, ezt is nehéz lenne megmagyarázni. Ezért mondja, hogy ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Kedves gyülekezet, a 2. korintusi levelet is olvassuk fel, a 2. korintusi levelet, mert Pál apostol sokszor visszatér erre, hogy bennetek lakik-e a Krisztus? Bennünk lakik-e a Krisztus? De milyen módon kérdezi ezt meg Pál apostol? A 2. korintusi levél 13. fejezet 5.-6. versében ismert ige ez is, de majd itt is szeretném fordítani az egyszerű fordítást, vagy olvasni az egyszerű fordítást. Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van. Kivévén, ha méltatlanok vagytok, de remélem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok. Itt a méltatlan szót majd pontosítjuk. Így szól tehát az egyszerű fordítás. Ugye a kísértsétek meg magatokat helyett így szoktuk mi is fordítani, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy valóban hitben éltek-e. Tegyétek próbára magatokat. Avagy talán nem tudjátok, hogy Jézus Krisztus bennetek él. Természetesen ez csak akkor igaz, ha valóban hitben éltek. Hát itt már látjuk a két igeversből, hogy itt a titok nyitja, a titok akkor valósul meg, hogy bennetek él Krisztus, hogyha hitben éltek. Mert vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben éltek-e. Hát akkor élünk igazán hitben, ha Krisztus bennünk lakik. Szeretném ezt egy kicsit hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen nem akkor élünk hitben, hogyha csak a hitvallások szintjén elfogadjuk a Bibliát igazságként. Nem akkor élünk hitben, hogyha gyakorolunk bizonyos nagy igazságokat, mint a szombatünneplést, ez is az különben, tehát nem értékelném le a szombatünneplést, mint hitbeli cselekedetet, meg a tizedfizetése, meg semmit, de hogy ez a napi egy-két, vagy heti egy-két alkalom, ez mondjuk nem, pláne ha meg is szoktuk, és szeretünk gyülekezetbe járni, ez nem egy nagy hitbeli erőfeszítést jelent, gondolom, számunkra, de hogy minden nap, minden pillanatban folyamatosan hitben éljük-e az életünket, na ezt tegyük próbára, hogy a mindennapokban is rá tudjuk-e bízni mindenben magunkat Istenre, és hogy Krisztus bennünk lakik-e. Mert ennek az lesz a következménye, ha hitben élünk, Krisztus bennünk lakik. Ha nem élünk hitben, nem lakik bennünk Krisztus. Tegyük próbára magunkat. Ti hogy érzitek magatokat úgy hétköznap? Hogy élitek meg, nem az érzésekről akarok beszélni, ti hogy élitek meg a hitéleteteket, hogy Krisztus bennetek lakozik? Krisztus úgy érzitek, hogy folyamatosan bennetek lakik? Mert ez ugyan egy titok, de mégiscsak valamiből ezt tudhatjuk. Azt mondja, kísértsétek, vizsgáljátok meg magatokat, hogy Krisztus bennetek lakik-e, és hogy hitben éltek-e. Most a titok szóhoz rögtön tegyük hozzá, hogy ez nem olyan misztérium, amit semmi módon nem lehet megérteni, hogy Krisztus bennünk lakik-e vagy sem, mert ugye a zsidóhoz írt levélből pontosan tudjuk, hogy mi a hitnek az alapdefiníciója. Kérhetnélek benneteket, hogy ezt valaki gyorsan idézze fel, hogy mi a hit? A hit pedig... Igen, a nem látott dolgokról való meggyőződés, de itt két fontos gondolat van ahhoz, hogy Krisztus bennünk lakik-e, és hogy itt ugye a misztikumot kicsit kizárjuk, azért az egyik része így szól az igének, hogy a reménylet dolgok valósága, ez egy valóságos dolog, nem valami elvont misztikus dolog. A másik pedig, hogy a nem látott dolgok, ez is egy kicsit homályosnak tűnik, nem látott dolgok, de meggyőződésünk van a nem látott dolgokról. Ez egy erős meggyőződés. Mint ahogy beszéltünk a szombatiskolán Ábrahámról, hogy úgy gondolkozván Izsák feláldozásáról, hogy őt majd a halálból is képes lesz Isten feltámasztani. Tehát gondolkodott Ábrahám, miközben hitben cselekedett. És ugye a példabeszédek könyve a harmadik fejezet sem zárja ki a gondolkodást, csak milyen gondolkodást, azt mondja, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ha most egy kicsit térjünk vissza, hogy mit jelent az, hogy hitben, értelemmel éljük az életünket, és az a titok valósul meg ezáltal, hogy Krisztus bennünk fog lakozni. Tehát nem egy misztikus, nem egy megfoghatatlan dolog, hogy Krisztus bennünk lakozik, hanem ez valóság lesz. A nem látott dolgokról meggyőződésünk van, és a remélet dolgok valósága, a nem látott dolgokról pedig meggyőződésünk van. Kedves gyülekezet, az, hogy Krisztus bennünk lakozik, és különben az, hogy Krisztus bennünk lakozik, és mi pedig Krisztusban, ez szinte ugyanaz. Mert sokszor így mondja a Biblia, hogy lakozzatok Krisztusban, és Krisztus pedig ti bennetek van. Tehát, hogy mikor lakozunk Krisztusban, és mikor lakozik Krisztus bennünk, ez szinte ugyanaz az esemény, ugyanaz a lelki állapot. Ezt nem is nagyon érdemes, és nem is lehet külön választani. Ezért most ahhoz, hogy jobban megértsük az, hogy mit jelent, és egy kicsit valahogy bele tudjuk magunkat helyezni ebbe, hogy nem tudom, tudunk-e olyan igéket találni, és gondolkodtatok ezen, hogy mit jelent Krisztusban lakozni? Hitáltal. Most én szeretnék nektek nagyon egyszerű ilyen életpéldát felhozni, és még itt a zsidókhoz írt levélnél szerettem volna elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hit az nem a saját érzéseinkre épít, nem a saját tapasztalatainkra, és nem a saját tudásunkra épül. Szeretném, ha ezt megjegyeznénk, ezt a három dolgot. A hit tehát a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, ami kizárja azt, hogy mi Úgy éljük a mindennapi életünket, hogy itt egy baj, a Jóisten elhagyott. Most mi lesz velem? Meg fog-e segíteni? Vagy mit érzek? Én most azt érzem, hogy itt nincs segítség, és a Jóisten valahogy nincs jelen. Szoktunk így érezni néha? Hosszan elhúzódó problémákban. És itt nekem kell megoldani problémát, mert a Jóisten valahogy úgy tűnik, hogy nem avatkozik bele. Na ez az a saját tudásunk, saját érzéseink, és saját tapasztalatainkra építés. Persze a tapasztalatok között lehetne előkotorni néhányat az életünkből, hogy bizony-bizony azért, amikor azt hittük, hogy a Jóisten nem segít, meg mégis megsegített, ugye? Vannak ilyen tapasztalatink, de sokszor ezeket elfelejtjük. Tehát szeretném nektek mondani, hogy Krisztusban lenni, az nem a saját tudásunkra épülő dolog, nem érzés, nem érzelem, és nem valami olyan tapasztalat, amit hát ilyen nagyon, hogy mondjam, megfogható tapasztalathoz kell kapcsolni, hanem valami más. És most szeretném, hogyha így az ige oldaláról, az ige szerűen közelítenénk ebben, hogy ezt a nagyon misztikus titkot, hogy így mondjam, misztériumnak nevezett titkot, hogy Krisztus bennünk, ez a titkos igazság pedig, hogy maga Krisztus ti bennetek lakik, ez hitáltal hogy ragadható meg? Például a 144. Zsoltárt megint nem kell fellapozzátok, csak úgy fejből mondom, mert tele van a Zsoltár ilyen kijelentéssel. Próbáljuk meg ezt az igét megragadni, ezt a kifejezést, hogy az Úr az én kőváram és menedékem. Hitben mondja ez Dávid, hogy az Úr az én kőváram és menedékem. Most tulajdonképpen el tudjuk képzelni, hogy a Dávid korában mit jelentett egy kővárban lenni? Mi kővárakat általában romokat látunk, ugye, hogy jövünk itt Győr felé a Porvacseszneki várromot látjuk, aztán látunk még néhányat, de mondjuk a pannonhalmi apátságra tekintek már úgy, ha ugyanaz nem vár, de ugye el tudom képzelni, hogy egy biztonságot adó dolog volt. Dávid ez erre gondolt. Az Úr az én kőváram, aki megerősít engem, és sokszor beszél az ige arról, hogy az én menedékem. Most kapcsoljuk ehhez azt, hogy hit által Krisztusban lenni, ez pedig azt jelenti, hogy belehisszük magunkat ebbe a kővárba. Elnézést a kifejezésért. Hitáltal benne vagyunk ebbe a kővárba, és tudjuk, hogy Isten, ami kővárunk, egy olyan biztonságot, erőt adó menedék, egy olyan erődítmény, hogy nem keszthet ki az ellenség bennünket. Tudom, értitek-e? Akkor azt mondja Dávid jelképesen, hogy az Úr az én kőváram, ezt hitáltal mondja, és ezt tegyük meg mi is, hogy gondoljunk erre, ez a hit, hogy az ígéretei Istennek az, hogy ő a te menedéked, ő a te kővárad, tehát benne vagy, Krisztusban vagy, és te pedig Krisztusban lakozol, amikor elképzeled azt, hogy ennyire szeret téged, hogy körülvesz téged, mint egy kővár. A 27. Zsoltár még így is mondja, hogy elrejt az Úr az ő rejtekébe, az ő oltalmába. Elrejt az Úr. Tehát tele vannak a Zsoltárok ilyen hitbeli kapaszkodókkal, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Ez az egyik jelkép. A másik pedig Mózes 5. könyve 33. fejezetében, tehát gondoljunk erre, hogy Krisztusban lenni olyan, mint egy kővárban lenni. Olyan, mint egy biztonságos menedékben lenni. Aztán gondoljunk a 33. fejezetben, Mózes 5. könyve 33. fejezetében, de szerintem ezt is fejből ismerjük, és csak a lényeget emelem ki ebből az igéből. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai, elűzi előled az ellenséget. Itt azt mondja az ige, hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Itt is próbálja képileg valahogy azt mondani az ige, hogy ragadjuk meg azt, hogy Isten tenyerében vagyunk. Ha hiszünk Istenben, akkor alant vannak örökkévaló karjai, és elűzi mellőled az ellenséget. Ugye a mai világban nekünk nagyon-nagyon nagy szükségünk van, nem a háború miatt csak, de hogy biztonságban érezzük magunkat a Krisztusban. Emberi támadások, emberi kellemetlenkedések, de ezt mondom, hogy ezért ezt hitben kell megragadni, hogy Krisztus annyira biztonságot ad nekünk mindig, mint egy kővár, mint egy biztos sziklavár, és olyan biztos, hogy nem valahol trónuson évmilliárd fényévnyi messzeségben trónol, és nem tudjuk, hogy éppen hogyan, mikor cselekszik, hanem ragadjuk meg ilyen igéket, tehát ez, hogy hitáltal Krisztusban lenni, hogy alant vannak örökkévaló karjai, elűzi előled az ellenséget. Jézus mit imádkozott a kereszten? Ez is szép gondolat, nem áll távol ettől az ószövetségi igétől. Ez volt az utolsó előtti, talán az utolsó felkiáltása a kereszten. Atyám, a te kezeidbe teszem le az én életemet. Én azt gondolom, hogy hitben ezt sokszor föl kellene idéznünk minden körülmény között, hogy a te kezedbe teszem le az életemet. Nem a magam feje szerint és a magam gondolatai szerint fogok cselekedni, és nem aggódok, pánikolok, és mindig stresszelek valami miatt, és hát megyek bele a küzdelmekbe a saját fejem szerint, hanem megtanulom azt, hogy az Úr az én kőváram, és alant vannak karjai, és a te kezedbe teszem le az én életemet. Persze ez nem jelenti, hogy nem cselekszünk, meg nem csinálunk semmit, de alapszinten egyértelmű, hogy először biztonságba akar Isten, először benne kell lakoznunk. Ezt szeretném hangsúlyozni. Benne kell lennünk. Itt beszélgettünk szombatiskola alatt, hogy amikor hitben vagyunk, és ez talán ide illik, elnézést, ha ezt a gondolatot kiemelem, hogy akkor úgy, amikor hitben vagyunk, és valami jót akarunk csinálni, akkor megengedhetjük magunknak, hogy idegeskedünk, izgulunk, vagy hogy is fogalmaztunk, hogy idegileg feszültek vagyunk, mert most valami nagy dolgot akarunk csinálni, vagy bármit, amit magunk csináljuk. Nem jutottunk ennek a végére, én csak alapszinten szeretném ezt megállapítani, hogy az Isten kezébe tenni az életünket, na ezt jelenti Krisztusban lenni. Ezt jelenti az Istenben lenni. Harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni. Megint csak egy Zsoltárból tanulhatjuk meg ezt a félelmetes mondatot, vagyis, hogy mondjam, első hallásra érthetetlen mondatot. A 63. Zsoltár 4. verse. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. A te kegyelmed jobb az életnél. Micsoda mondat ez, nem? Amiben ott van ez a szintén Dávid imádságában, a 63. Zsoltárban, utána így folytatja, hogy az én ajkaim hadd dicsérjenek téged, hogy ő elcsendesedik és lenyugtatja a lelkét, mert az Isten kegyelme jobb az életnél. Ebben a mondatban valami olyasmi dereng fel számomra, nem tudom ti, hogy értenétek így első hallásra, hogy az életben lehetnek jó dolgok, és az életben mi kereshetünk jó megoldásokat, és kereshetjük azt, hogy mi lenne jó nekünk, meg láthatjuk, hogy az életben tényleg egyrészt az, hogy mi milyen jó megoldásokat tudunk az élet problémákra, az életünk problémáira, nehézségeire, az egy dolog. De hogy most a szép tavaszról, meg egyebekről énekeltünk, és tényleg egy csodálatos ez a természet, mi is, ahogy a Bakonyon keresztül jöttünk, ezért jut eszembe mindig ez a szépséges Jézus kezdetű ének. De azért mégis, mintha azt mondaná az ige, hogy ezt mi még nem értjük, hogy a kegyelem jobb az életnél. Krisztus kegyelmében lenni mindennél jobb. biztonságosabb erőt adó. Hiszen Pál apostolra emlékeztek, amikor a 2. Korintusi levél 12. fejezetében megfogalmazza, hogy neki mi adott segítséget a tövis ellen, az élet küzdelmeiben. És ez nekem is sokat jelentett egy jó pár évvel ezelőtt, amikor ezen az igén elgondolkodtam. Ezt mondja, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam, ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőlem. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Itt is azt kell, hogy mondjuk, hogy akkor vagyunk Krisztusban, amikor kegyelemben vagyunk. Lehet, hogy gyötör a sátán angyala, tövis adatot, akár fizikai betegségek, akár lelki betegségek, de mintha azt mondaná, ez sem számíthat olyan nagyon, mint az én kegyelmem. Lehetnek próbák, nehézségek, de elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm, ezt mondja, jobb a kegyelem az életnél. Ragaszkodj, kapaszkodj a kegyelembe, és ez az, ami hitáltal osztályrészed lehet a kegyelem. Máskülönben nem. Kapaszkodhatsz a kegyelembe. Jobb az életnél, jobb minden másnál, és ezáltal Krisztusban lehetsz. Szeretném nektek elmondani, hogy nagyon nehéz életsorsokat látunk, nagyon nehéz küzdelmeket látunk, és azt kell, hogy mondjam, hogyha valakit nem sikerül Krisztushoz segíteni, és de ha mi imádkozunk érte, akkor a kegyelem megnyugodhat rajta. És tapasztaljuk ezt számtalan helyzetben, hogy a kegyelem jobb az életnél, minden nehézségen túltesz, mert a kegyelem Isten jó indulata minden ember iránt, és ebben van Krisztus szeretete. És a nehézségeinkben ezt a kegyelmet ragadjuk meg mindig. De szeretnék visszatérni az utolsó gondolatra, hogy szeretnék rátérni az utolsó gondolatra, az Efézusi Levél 3. fejezet 17. versétől olvashatjuk talán a legvilágosabban, hogy mire van a legnagyobb szükségünk, hogy a kegyelemben lehessünk. Az Efézusi Levél 3. fejezet 17. versétől így olvasom, hogy lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Igen, itt is talán ezt a misztikumot, vagyis, hogy így mondjam, ezt a titkot fogalmazza meg Pál apostol, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén. Mindig ezt ismétli az apostol, lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. Minden bajra, minden nehézségre, ez a titok, ez a kulcs. Nekünk nem azt mondja Pál apostol, hogy legyetek jó emberek. Nem azt mondja az ige, hogy küzdjél magadtól, hogy megváltozzál, hogy jobb ember legyél, hogy igyekezz, szedd össze magad, és old meg a problémáidat, és ha nem sikerül, akkor fordulj hozzám, és majd én is besegítek neked. Mi sokszor úgy vagyunk, hogy küzdünk, és amikor már úgy érezzük, hogy nem megy, akkor hívjuk a jó Istent, hogy most már te gyere, Istenem, mert nekem ezt már nem tudom megoldani. Az ige pedig azt mondja, ne ezzel kezdjük, hogy elkezdjük magunk megoldani, elkezdjünk magunk segítséget kérni, és próbálunk saját erőből szeretni, próbálunk szeretni jónak lenni, szelídnek, nem fog menni, és ezt látjátok ti is már évtizedek óta, hogy ez így nem megy. És ezt én is tapasztalom, hogy nem megy. Egyre kell törekedni. Krisztus lakozzék hitáltalati szívetekben. Na erre helyezzünk hangsúlyt. Arra helyezzétek a hangsúlyt, kérlek benneteket, hogy Krisztus lakozzék a ti szívetekben. Kísértsétek, vizsgáljátok meg magatokat. hogy hitben vagytok-e. Mert azt mondja, lakozzé Krisztus hit által a ti szívetekben. Azt mondtam az elején, hogy higgyük bele magunkat egy kővárba. Elnézést, hogy így fogalmazok. Ez az ige felhatalmazásod arra, hogy higgyük bele magunkat az Isten kővárába. Higgyük bele magunkat az Isten kezébe. Alant vannak karjai. Tegyük bele magunkat Krisztus kezébe. Ne fickándozzunk ki az ő kezéből, vagy ne izegjük ki magunkat, mozogjuk ki magunkat Krisztus kezéből szüntelenül. Egyébként Ellen White-tól tanultam ezt, hogy kifészkeled magad mindig Krisztus kezéből. Mert saját erőddel akarsz mindig valami megoldást. Ne fészkeld ki magad Krisztus kezéből. Helyezd magad Krisztusba. Lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben. És ebben a szívetekben benne van ugye, hogy teljes elméből, teljes értelemből, szóval nem úgy, hogy csak úgy most elképzelem, hanem a gondolkodásod minden erejét veszítsd meg. A gondolkodásod minden igei tudását szedd össze, hogy behelyezd magad a kővárba, hogy belehelyezd magad Krisztus kezébe. És még sorolhatnánk, hogy elmondd, hogy hiába van tövis, meg gaz, meg minden az életemben fájdalom. Azt mondja Krisztus, elég néked az én kegyelmem, mert az én kegyelmem jobb az életnél. Jobb az én kegyelmem, vagyis jobb az, hogy bennem vagy, az jobb az életnél, mint hogyha rajtam kívül lennél. De hát hit által, amikor az ember fia eljön, testvérek, itt tegyük fel, az ember fia eljön, hogy folytatnánk, mit keres? Talál-e hitet a földön? Hát benne vagyunk Krisztusban. Erről ismernek meg bennünket, hogy Krisztusban vagyunk, hogy mi nem fészkalódunk ki az ő kezéből, hogy mi békességben, nyugalomban, nem azt mondom, hogy küzdelmek nélkül, meg sokszor fájdalom nélkül vagyunk, de nem panaszkodunk, nem borulunk ki, nem szídjuk a világot, nem szídjuk az embereket, meg az orvosokat, meg mindenkit, meg az ember. Szóval, mert Krisztusban mindenre van erőm a Krisztusban, mindenre van erőm a Krisztusban. Nélküle semmire szinte. Bugdácsolás, elesés, megszégyenítése a Krisztusnak, ha nem benne vagyunk. Lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben, és most mit mond utána? A szeretetben meggyökerezvén. A hitünk ereszen gyökeret ebbe a szeretetbe. Gyökerezzen meg a hitünk a szeretetbe. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek, hogy milyen nagy az Istennek irántunk való jó volta. Gyökeret ereszteni, sokat gondolkodom, a fák között élünk, park mellett lakunk, és ott dőlnek ki szegény fák a viharba. Gyenge a gyökerük szegényeknek. De a gyökér milyen fontos része az életünknek, a fának is milyen fontos része. Ha nincs mély gyökere a fának, jön egy vihar, pif, már kint van. Ott fekszenek a fák a vihar után. De ha mély gyökeret eresztünk, ott váltak olyan sudáran, erősen, hogy nem. Őket nem lehet kifordítani. A gyökér egy olyan része az életünknek, amit senki nem lát. A gyökér az egy láthatatlan dolog. Ugye a fának se látjuk a gyökerét, de mégis csodálatos magasságokat ér el, és terem, és zöld, és gyönyörűen néz ki. A mi életünk is a gyökérben dől el, hogy miben gyökerezik az életünk. Önmagunkban, a világban, vagy Krisztusban gyökerezik. Krisztus szeretetében. A gyökéren múlik az, hogy milyen életet tudunk élni. Krisztusban elrejtett élet a gyökérben van, a gyökerezésünkben, a gyökeret szeretetben meggyökerezni. Kedves gyülekezet, ennyit szerettem volna, sok minden még itt fel van nekem írva, csak elment az időm, és hát azért, hogy mégiscsak van egy nagy ígéretünk nekünk arra, hogy ez nem egy ilyen megragadhatatlan dolog, hogy Krisztusban lenni, Jézus azt mondja, hogy ha szeretetben meggyökerezünk, ezt mondja a búcsú beszédében, János 14:23-ban, ezt is ismeritek, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Ha a szeretetben meggyökerezünk, és megtartjuk az ő beszédeit, vagyis olvassuk az ő beszédeit, azt mondja Jézus, az atyám is szereti azt, ahhoz megyünk, és mind a ketten annál lakozunk, meg még a Szentlélek is, ugye? Ahhoz megyünk, és annál lakozunk, mert aztán a Szentlélekről is azt mondja, hogy bennünk akar lakni. Úgyhogy én ezt szerettem volna nektek a mai alkalommal elmondani az ige alapján, hogy ez legyen az első, hogy Krisztusban legyünk. És kívánom, hogy megtapasztaljuk azt, hogy nem az érzéseink a fontosak, nem elsősorban a tapasztalataink, nem az, hogy mi mit gondolunk, hanem hogy az ige alapján, hitáltal, a nem látott dolgok alapján, de meggyőződésünk van róla, hogy igenis lehetünk Krisztusban, a szeretetben meggyökerezve, mert akkor megígérte Jézus, hogy annál lakozunk, és benne maradunk. Kívánom ezt mindenkinek. Amen.